Mi pedig folytatjuk napindító című műsorunkat a mikrofonnál.
Csegezi Mária.
És Lukovics Milán. És már itt van velünk a telefonvonalban Jenkei Péter, kétszeres magyar bajnok, maratonfutó, és a Máltai Szeretetszolgálat munkatársa. Szép jó reggelt kívánunk.
Isten hozta a Mária rádióban.
Jó reggelt kívánok.
Én azt gondolom, hogyha egy sportolóval beszélget az ember, akkor óhatatlan, hogy ne a sport életéről kérdezze először. Ma is fut. Milyen célra?
Hát éppen egy 35 kilométeres futásra készülök, ez ilyenkor vasárnap egy bevett szokás, talán világ minden táján, hogy ilyenkor van a hosszú futás, talán ilyenkor az embereknek egy kicsit lazább a napirendje, és ilyenkor fér bele egy hosszabb idejű futás, úgyhogy ma is ez következik.
Most úgy értsem, hogy minden vasárnap 35 kilométer, vagy hogy van ez?
Hát ilyenkor van hosszú futás, ez az én esetemben 30-40 kilométer között, és ez ma 35 kilométert jelent, igen.
Azt a mindenit, ez nagyon komoly.
Igen, Mária azt kérdezte, hogy milyen céllal, de igen, azt is megkérdezem, hogy milyen okból. Általában az a benyomásom, hogy ha aki ilyen sokat fut, abban általában valami nagy energia feszül, vagy valami hajtja, ami ide viszi. Nekem még nem jutott eszembe, hogy 35 kilométert fussak.
De lehet, hogy nagy versenyre készül a Péter.
Igen, alapvetően ez van a háttérben. Hát a futásnak sokféle motivációja lehet akár lelki oka, akár valamilyen fizikai. Az én helyzetem olyan szempontból talán egy kicsit speciális, hogy én gyakorlatilag beleszülettem ebbe a közegbe. Édesapám is maratonfutó volt, most jelenleg, és már régóta atléta edző, az én edzőm. Úgyhogy nekem az egy természetes motiváció volt gyerekként a vasas pályán játszva, akár a homokozó, a távolugró gödörben homokozva, hogy láttam a felnőtt atlétákat. És az meg hamar kiderült, hogy én a hosszabb távok felé orientálódok, az, amit szeretek. Úgyhogy így ez egy nekem egy az életemnek a természetes rendjébe alakult, és ez ment egyre följebb, és jutottam el a maratonfutáshoz. Most pedig, hogyha válaszolik is a kérdésre, akkor azt, hogy mire készülök, február közepén a Sevilla maratonon fogok futni. Úgyhogy ez annak a felkészülése.
Bocsánat, nem értettem jól, milyen maratonon?
Sevillában.
Ja, Sevillában. Nagyon
hát
komoly.
Az szép hely. Reméljük, hogy lesz idő egy kis városnézésre is. De hát ami a beszélgetésünk igazi apropóját adja az, hogy hát jön a karácsony, és így csak a Máltai Szeretett Szolgálatnál dolgozik, ahol hát a karácsony nyilván egy kiemelt időszak. Hogyan lett ennek a szolgálatnak az elkötelezettje?
Hát tulajdonképpen talán ez sorszerűség is van benne, mint ahogy lehet, hogy mindenben. Egy mondhatni véletlen folytán kerültem én a Máltai Szeretett Szolgálathoz. Én az egyetem mellett a Volkswagennél dolgoztam gyakornokként, és úgy alakult, hogy az egyetem után ott nem tudtam maradni, és gyakorlatilag, ahogy ez kiderült, 2-3 nappal később egy ismerősi beszélgetés során jött ez a lehetőség, hogy a Máltai Szeretett Szolgálatnál keresnek két induló nemzetközi projektre projektmenedzsert. Ennek most január 1-én már 7 éve lesz, úgyhogy ezt az alkalmat én megragadtam, és akkor nem gondoltam talán, hogy ez egy ilyen hosszú távú közös munka lesz, de ahogy lejártak ezek a projektek, kaptam egy nagyobb projektet, majd pedig 3 évvel ezelőtt az összes nálunk futó projektnek a projektmenedzsment felügyeletét, úgyhogy így most jelenleg ebben dolgozom.
Milyen projektek ezek, vagy mivel foglalkozik így a Máltai Szeretett Szolgálatnál?
Alapvetően ezek a szociális felzárkóztatást célzó projektek, ennek a magja, a legfőbb tevékenység az a felzárkózó települések programhoz tartozik, amely azt célozza, hogy Magyarországon a 300 legszegényebb települést különböző komplex módszerekkel tudjuk minél inkább közelíteni a magyar társadalomhoz. Ez azt jelenti, hogy akár a lakhatási problémákra, akár a foglalkoztatási problémákra, akár az oktatási problémákra próbálunk megoldást nyújtani, és ez kiegészül energetikai megoldásokkal, tehát például napelemparkoknak a létesítésével, vagy akár sport és zenei programokkal, egészségügyi szűréssel, tehát ez tényleg egy nagyon-nagyon komplex projekt, amiben próbáljuk az ott élő embereknek a lehető legjobb esélyeket megadni ahhoz, hogy hasznos tagjai legyenek a társadalomnak.
Most éppen milyen konkrét program folyik ezen a témán belül?
Hát ugye nagyjából úgy vannak megosztva a projektek, hogy a 300 településből jelenleg 180 település vesz ebben részt, ebben a projektben. Évről évre kerülnek bevonásra a projektek, most már túl vagyunk a településeknek a felén, de még a legelső településeken is fut természetesen ez a projekt, és szakterületenként vannak meghatározva ezek a projektek, tehát van egy komplex energetikai projektünk, ahol szociális naperőmű parkok épülnek, van egy komplex lakhatási, gazdaságfejlesztési, illetve oktatási projektünk.
Valahogy az az érzése az embernek, hogy ugye egyedül még egy ilyen nagyon komoly szervezet is nehezen ér el eredményt, hogy mennyire partnerek a helyi emberek, vagy önkormányzat, állami szervek, vagy egyéb ilyen társ intézmények, kikkel sikerül összefogni, vagy milyen eredményei vannak ott, ahol ezt először elkezdték?
Ez nagyon jó, hogy kérdezni, mert nagyon fontos része ennek, hogy valóban ez egy széles összefogás nélkül nem jöhetne létre, és ebben a projektben, bár a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat vezeti, de rengeteg kisebb, illetve nagyobb karitatív szervezet részt vesz, akár a Katolikus Karitász, Református Szeretett Szolgálat, Baptista Szeretett Szolgálat, az Ökumenikus Segélyszervezet, illetve több kisebb egyházi civil szervezet részt vesz. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a települési megvalósításra lehet pályázni, tehát egy-egy szervezet pályázhat arra, hogy egy adott település, hanem a 300 településben ő vigye ezt a komplex felzárkóztató programot, és ennek köszönhetően több mint 30 ilyen civil szervezet részt vesz ebben a projektben, ami pedig a másik oldalát, a finanszírozását illeti, itt hazai, illetve Európai Uniós forrásokból tudunk gazdálkodni, tehát ilyen szempontból a kormányzati támogatás is megvan.
És ki szokott menni a terepre, vagy akik kimennek a terepre, azoknak mik a benyomásaik, így konkrétan az ott élő emberek mit éreznek segítségnek, vagy van-e valami szép történet, hogy ottan valami akkor, vagy valakinek az élete akkor hogyan ért el egy ilyen életszínvonal emelkedést? Mik a terepi tapasztalatok?
Igen, ezek nagyon érdekes dolgok, mert én úgy érkeztem ide 7 évvel ezelőtt, én közgazdász végzettségű vagyok, hogy azért a szociális munkához nekem nagy tudásom, háttértudásom nem volt, de azért nyilván 7 év alatt az ember belerázódik, annak ellenére is, hogy én alapvetően nem terepel, hanem itt a budapesti központi irodában dolgozom. De amellett, hogy ez egy nagyon nehéz munka, és nagyon nehéz ennek az eredményességét mérni, ha bár rengeteg kisebb-nagyobb eredménye van, vannak nagyon szép történetek, amelyeket én szeretek megemlíteni, meg ami nekem kifejezetten tetszett, az a gazdaságfejlesztési programunkhoz tartozik. De alapvetően azt kell látni, hogy ezeken a településeken sokszor nagyon nagy nyomorban élnek az emberek, és teljes kilátástalanság, céltalanságban töltik a napjaikat. És a kiskert programunk, ami azt célozza, hogy az ott élőknek vetőmagot osztanak, majd pedig egy kisebb oktatással felkészítik az ott lakókat arra, hogy hogyan is lehet az ő saját kertjeiket egy rendezetlen gazdos területből termőföldé fordítani, és milyen módszerekkel tudják a saját veteményes kertjüket kialakítani. És gyakorlatilag a teljes utcában, ahol ez a szegregátum létezik a faluban, ez a rendezetlenség volt jellemző, és egy családnál sikerült elkezdeni és motiválni őket arra, hogy kezdjenek el gazdálkodni, kezdjék el szépíteni a kertüket, és ez egy olyan láncreakciót indított be, hogy gyakorlatilag egy verseny alakult ki az ott lakók között, hogy kinek szebb a kertje, kinek változatosabb a termése, és így amellett, hogy nyilván látvány is sokkal szebb, amellett egyrészt hasznosan töltötték a napjukat, az ott lakók napjaikat, másrészt pedig természetesen, amit megtermeltek, az meg konkrét segítséget nyújtott nekik, tehát a mindennapi étkezésben.
Óriási. Nemzetközi projekteket is említett itt. Mire gondolhatunk konkrétan?
Az a projekt, amire én érkeztem, az egy Dunamenci Roma foglalkoztatási program volt. Itt környező, azt hiszem, hogy 7 ország vett részt benne, és ez úgy zajlott, hogy készült az egész projekt, tehát a teljes 7 ország kapcsán egy átfogó tanulmány arról, hogy milyen gazdasági hasznai vannak annak, hogyha ezekben az országokban lévő roma populációt sikerül bevonni a munkaerőpiacra. Ez volt az egyik lába a projektnek, a másik pedig minden országban egy kísérleti projekttel indult, ez például nálunk Magyarországon Pécsen zajlott. Ez úgy nézett ki, hogy klasszikus mesterségekre, tehát azt hiszem, hogy talán kosárfonás, fazekas mesterségre tanítottak meg ott élő mesterek roma fiatalokat, azzal a céllal, hogy ők az ő visszajelzésük, a mesterek visszajelzéseik alapján az ő szakmájukat a kihalás fenyegeti, nincs kinek átadni ezeket a feladatokat, és így szerveztünk erre egy képzést kifejezetten az ott élő roma fiataloknak, ennek pedig, bár ez egy viszonylag kisebb elemszámú kísérlet volt, de nagyon jó százalékban hasznosult, hogyha akár azon a területen, amit tanultak, akár más területen, ezek a fiatalok el tudtak nagyon rövid időn belül helyezkedni a munkaerőpiacon.
Csodálatos munkája van.
Nagyon érdekes volt a beszélgetés, nagyon szépen köszönjük. Úgyhogy Jenkei Pétert, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársát és maratonfutó bajnokot hallottuk. További szép vasárnapot, szép adventet.
Áldott karácsonyt. Viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Hát ez roppant érdekes volt, úgyhogy lassan itt a végére érünk az időnknek, nagyon kell gazdálkodni, úgyhogy Csimaróza ezen a napon született 1749-ben, ha jól emlékszem, vagy most értelem, nem is tudom, de a lényeg az, hogy...
Igen, jól emlékszem.
Hogy a Titkos Házasság című művéből még búcsúzó meghallgatunk egy rövid részletet, méghozzá a végét. Ugye ez egy vígopera, ez a Titkos Házasság. A cím az már valamiképpen sejteti a történetet, meg az alapkonfliktust, hogy miről lehet szó. Minden esetre ez az opera, ez ma is játszott, hanem is minden évadban, de azért időről időre színpadra vagy állítják az operaházak, és ugye 1792-ben mutatták be Bécsben, ahol akkora sikere volt, hogy a közönség nem volt hajlandó hazamenni. Úgyhogy Lipót császár vacsorát rendelt az egész előadó gárdának, és utána újra előadták az egész operát az elejétől a végéig. Hát nyilván nem voltak még lemezfelvételek, meg nem volt internet, úgyhogy ahhoz, hogy újra hallgassák, ahhoz nem volt más mód, mint azt, hogy újra előadják, hiszen nem volt ilyen egyszerű a helyzet, hogy egy-egy részletét akár nagyon sokszor is meghallgathatták. Úgyhogy aztán ez a Csimaróza szegény ugye politikai cirkuszokba is keveredett, nápolyi volt alapvetően, és aztán hát valami francia ellenes megmozdulás kapcsán még börtönbe is vetették, vagy hát egyenesen a halálos ítélet is fenyegette, amit aztán utána valahogy kiszabadították őt, befolyásos ismerősei, barátai, de hát nem volt túl idős, 51 éves volt, amikor meghalt, ott is fölmerült a gyanú, hogy esetleg a franciák mérgeztették meg, de hát valószínűleg inkább rákos betegségben halt meg, nem túl idősen, hihetetlen termékeny zeneszerző volt, és ez a...
És a vígoperák atya.
Finálé pedig egy megbocsájtás jelenet, hát Titkos Házasság, vígopera formájában nyilván valami ilyesmivel kell, hogy véget érjen, úgyhogy ezt hallgassuk gyorsan.
Ma vi voglio perdonar, ma vi voglio perdonar. Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.